Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
A jóság lefegyverző, talán ezért is lett Isten gyermeké. A megtestesülés misztériuma, amely leereszkedésének legnagyobb fokát az alvilágba való alászállásában éri el, egy fiatal anya méhében kezdődik, és a betlehemi jászolban nyilvánul meg. Fogalmaz 14. Leó pápa a béke világnapján megfogalmazott üzenetében. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntöm minden kedves hallgatónkat! Az Inter Arma Caritas 15. évfolyamának 598. adásában. Boldog békés egészségben, megértésben megélt új esztendőt kívánok! A katolikus tábori püspök és az ordinariátus valamennyi lelkésze, munkatársa nevében. A szerkesztő Fodor Endre vagyok, mindenek előtt a műsor tartalmáról. A múlt idéző rovatunkban a magyar királyi második honvéd hadsereg Doni tragédiájára emlékezünk.
Vécsei Béla a lezredes, aki a naplójában leírő pontosan tudta, hogy nagyon nagy bajban vannak, de pontosan tudta, hogy amikor már ugye kim voltak a Don partján és próbálták beásni magukat, hogy nincs ez, nincs az, nincs lőszer, nincs szerszám, nincs eszköz, hogy ott már azért egyértelmű lett a legtöbb embernek, hogy ebbe ez nagyon nem úgy alakult, mint ahogy eltervezték.
A katonai ordinariátus híreiből, majd a honvédelem.hu katonai oldal híreiből válogatok. És végül a hadinaplóból idézünk, az átélt pillanatokat Nádosi Alfonz tábori lelkész vetette papírra.
Benne a szobában szárítjuk a nedves holmiainkat, gyertyával világítunk. A szomszéd istálóban volt 5 betegünk, amíg a betegszobába vihettük őket. Azért volt ez az átrendezkedés, mert előtte néhány nappal került oda az egész 9. egészségügyi ezred. Állandóan fúj a szél, hordja a havat.
Béke minnyájatokkal, egy fegyvertelen és lefegyverző béke felé. Olvasható a katonai ordinariátus honlapján 14. Leó pápa béke világnapján megfogalmazott üzenete. A Szentatya ebben többek között azt írja, akár megvan bennünk a hit ajándéka, akár úgy érezzük, hogy nincs, nyíljunk meg a béke előtt. Fogadjuk be és ismerjük fel, és ne gondoljuk, hogy távol van és lehetetlen elérni. Mielőtt cél lenne, a béke először is jelenlét és út. Még ha bennünk és körülöttünk ellenállásba ütközik is, őrizzük meg, mint vihar által fenyegetett kislángot, nem feledve azok nevét és történetét, akik tanúságot tettek róla. A béke olyan alapelv, amely vezeti és meghatározza döntéseinket, még ott is, ahol csak romok maradtak, és ahol a kétségbeesés elkerülhetetlennek tűnik. Ma is találunk olyanokat, akik nem feledkeztek meg a békéről. Ahogy húsvét estején Jézus belépett abba a helyiségbe, ahol a megrettent és csüggett tanítványok tartózkodtak, úgy hatol át ma is feltámadt Krisztus békéje ajtókon és akadályokon, a róla tanúságot tevők hangján és arcán keresztül. Ez az ajándék, amely lehetővé teszi, hogy ne feledkezzünk meg a jóról, hogy győztesként ismerjük fel, és hogy újra meg újra, és együtt azt válasszuk, fogalmazott 14. Leó pápa a béke világnapján megfogalmazott üzenetében, amelyet a katonai ordinariátus honlapján is elolvashatnak. Az oldal elérhetősége www.ktp.hu.
Fais de moi ce qu'il te plaît.
A német-szovjet arcvonal déli szakasza 1942. szeptember végére teljes egészében megmerevedett. A támadók nem jutottak el a létfontosságú bakui olajmezőkig. A második hadsereg a Doni híd főcsatákat követően 1942 őszén védelemre rendezkedett be. Az arcvonal hossza elérte a 200 kilométert, vagyis jóval meghaladta azt, amit a második magyar hadsereg a rendelkezésre álló felszereléssel és létszámmal meg tudott volna védeni. 1942. november elején megkezdődött a személyállomány fokozatos felváltása is, ám a hátországból érkezett alakulatok csaknem fegyvertelenül, századonként 30 puskával felszerelve érkeztek ki a hadműveleti területre. 43. január 12-én megindult a szovjet offenzíva, január 18-án a harmadik hadtest kivételével már nem voltak magyar csapatok a Donnál. A katonák a domnenti állásokban a dermesztő hidegben napokig vívták egyenlőtlen küzdelmüket, amikor pedig védőállásaikból kivetették őket, további két hétig folytatták súlyos utóvédharcukat. A gyakran rendezetlen oszlopokba visszavonuló kisebb-nagyobb kötelékek közül azokat, amelyek megkísérelték a fegyveres ellenállást, a szovjet erők megsemmisítették. Sokan estek fogságba. Arra is volt ugyanakkor példa, hogy az ellenállást nem tanúsító katonákat lefegyverzésük után hagyták tovább menekülni, ami egyet jelentett a biztos halállal a mínusz 40 Celsius fokos hidegben. Sokan megfagytak, vagy az éhhalál végzett velük. György Sándort, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága hivatalának tudományos kutatóját hallják.
Előre bocsátanék annyit mindenképp, hogy egyetlen ország sincs, aki a katonáit, hadseregét, bármilyen csapatát meghalni vagy elvérezni küldi ki. Tehát mindenki győzni küldi ki az embereit, vagy legalábbis megvédeni a hazát, mikor mi a helyzet. Tehát ez a motivációra és a morális harcértékre is olyan romboló rakhatna, ha azt mondanák a katonáknak, hogy hát igen, titeket leírtunk, és köszönjük szépen, de mi meg majd jól el leszünk. Tehát ezt kimondani így nem mondták ki. 42 tavaszán ugyanakkor a realitások már egyre inkább afelé hajlottak, hogy itt a németeknek nagyon sok babér nem terem már. Bár ugye 42 nyara, meg 43 nyara volt ugye ez a fordulat időszaka, mondhatjuk így. Tehát a 41-es nagy offenzívához képest már 42-ben egy jóval korlátozottabb területen tudtak csak támadni, de akkor még nem lehetett kimondani, hogy na ez egyértelműen elveszett. Legfeljebb ugye látni lehetett, hogy ez azért, ha így folytatódik, akkor túl sok babér nem fog már nekik teremni. Ugyanakkor a finnek ugye a saját területeik védelmében, vagy visszaszerzés érdekében vettek részt a háborúban. Horvátok, spanyolok csatlakoztak a németekhez, románok két hadsereggel, olaszok. Tehát, hogy ez nem olyan, hogy na megint csak a magyarok, szlovákok is beléptek, hogy akkor önálló volt Szlovákia. Tehát, hogy ez a németekhez vagy megszállt, vagy szövetséges valamilyen szinten, ugye ez a szövetség is olyan, hogy a viccel lehetne szemléltetni, amikor az elefánt meg az egér mennek át a hídon. Tehát ez a német-magyar viszonyrendszer, ez olyasmi lehetett, és milyen szépen dübörögnek. Tehát Magyarországnak a külpolitikai mozgástere nagyon be volt szűkülve már a 30-as évek végétől.
Más választásunk akkor nem volt akkoriban.
Nem nagyon volt, ugye vannak arra vonatkozó források, hogy mi lett volna, hogyha Magyarország nemet mond, akár mondjuk a 41-es jugoszláv támadásnál, és hogy a németek ugye számba vették, hogy hát itt akkor ők katonailag föllépnek. Nem nagyon volt más mozgást. Ugye 38-tól közvetlen határosak is voltunk, Ausztria odacsatolása Valanschlusszal. Kereskedelmileg is le voltak nagyon kötve. Az is már egy régebbi, tehát az első világháború utántól eredezik ez, hogy ugye a két vesztes állam próbált ugye együttműködni. Magyarország ugye általában agrártermékeket, élelmiszert termelt, németek pedig technológiai iparcikkekkel fizettek kvázi cserébe, így röviden ez volt az egésznek az eredője. Ekkor még ugye nem a náci Németországról beszéltünk.
Történészként hogyan látja különben a kiküldött hadseregünknek a helyzetét, azt a helyzetet, amiben bele kényszerített a háború?
Magyar viszonylatban ez a hadsereg nagyon jól fel volt szerelve. Ugye az országban rendelkezésre álló eszközállománynak közel felét megkapta. Problémás volt, tehát ez az állomány, ez az eszközállomány önmagában nem volt túlzottan korszerű. A németek ígértek korszerű páncélosokat, páncéltörő eszközöket, ennek töredék része valósult meg. Ugyanakkor a honvédséget nem is erre tervezték. Nagyon Trianon után nagyon súlyos korlátozások voltak, évekig jóformán évtizedekig hátrányban volt a haderőfejlesztés, pár év alatt próbálták behozni a lemaradást, nem sikerült, és az eredeti fejlesztési cél is az volt, hogy a környező államok, ugye Románia, Csehszlovákia, Jugoszlávia fegyveres ereivel nagyjából egy védekező háborúban, nagyjából egálba legyenek. Ezt sem sikerült végrehajtani, és ugye bekerült ez a honvéd hadseregnek egy része, bekerült a nagyok, nagyon nagyok ligájába. Ugye a Szovjetunió létszámában ekkor is már a legerősebb volt, technikailag is jóval fejlettebb volt, a németek is. Hát ugye a németek sem bírták már a tempót, gyakorlatilag 43-tól egyértelműen nem bírták. Tehát esélytelen volt, hogy akár technológiai fejlődésben, akár emberanyagban a magyarok komolyabb szinten labdába rúgjanak ilyen téren. Tehát ez önmagában, ami még probléma volt, ahhoz a feladathoz, amit kaptak egy 200 kilométeres arcvonal szakasz védelméhez, elenyésző. Mert nem a 200 ezer főbe benne volt az ellátós, a tüzér, ugye, akik nem az első vonalban harcoltak, ez mintegy 40%-a volt a létszámnak. Tehát vannak olyan visszaemlékezések, megjelentések is, hogy támpontszerűen megszállták az arcvonal szakaszt, másfél-két kilométerre vannak az őrsök, közöttük meg az jár át, aki éppen nem szégyel.
Vannak olyan források, amelyek arról számolnak be, hogy akár éppen a hadvezetésben, vagy visszaemlékezésekben, hogy eleve a frontra kiinduló katonák tisztában voltak a saját lehetőségeikkel.
Vannak, hát nyilván, akik egy picit józanabbul látták, vagy volt egy ilyen, ha más nem, megérzésük, hogy ebből, ha nem minden betű szerint úgy alakul, ahogy a németek eltervezték, akkor ebből nagyon nagy baj lesz. Márpedig ugye a haditervek azok nagyon ritkán érik túl a találkozást az ellenséggel, ez egy régi mondás. Tehát itt azért a többség érezte, ugyanakkor a kötelesség tudat, főleg a hivatásosokban, akiknek ugye egy kisgyerekkoruk puta belén ők nevelték, hogy a parancsot teljesítjük és pont. Vécsei Béla a lezredes, aki a naplójában leírja, pontosan tudta, hogy nagyon nagy bajban vannak, próbálta lehető legjobbat kihozni ebből a helyzetből, hogy legalább jó ellátása legyen a katonáinak, fedett helyen legyenek, fürdővel, ne legyenek tetvesek, tehát próbált rájuk vigyázni, de pontosan tudta, hogy amikor már ugye kim voltak a Don partján, és próbálták beásni magukat, hogy nincs ez, nincs az, nincs lőszer, nincs szerszám, nincs eszköz, hogy ott már azért egyértelmű lett a legtöbb embernek, hogy ez nagyon nem úgy alakult, mint ahogy eltervezték.
Kárpátokban megfújták a trombitát. Minden anya az a várja a fiát. Csak engemet nem vár haza az édesanyám. Kárpátokban lesz az örökös hazám. Csak engemet nem vár haza az édesanyám. Kárpátokban lesz az örökös hazám. Édesanyám, ha föl akarsz keresni, Kárpátoknak egy aljára gyereki, megtalálom síromat a kőszikla alatt. Édesanyám, kísérhatom
a honvédségi hírekből válogatok. A Magyar Honvédség felkészült a rendkívüli téli időjárás okozta helyzetek kezelésére, és szükség esetén készen áll a lakosság biztonságát szolgáló feladatok végrehajtására. Idézi Böröni Gábor vezérezredest, a Honvéd vezérkar főnökének január 5-én a Magyar Távirati Irodában közölt nyilatkozatát a honvédelem.hu. A vezérkari főnök tájékoztatása szerint a Magyar Honvédség a belügyminisztériummal és az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatósággal szoros együttműködésben készen áll arra, hogy szükség esetén támogatást nyújtson a rendkívüli havazással összefüggő helyzetek kezelésében, a lakosság biztonsága garantálását, illetve az élet- és vagyonvédelem támogatását szem előtt tartva. Böröndi Gábor az MTI-nek adott nyilatkozatában hangsúlyozta, a Magyar Honvédség kijelölt állománya felkészült a gyors és szervezett segítségnyújtásra. Az ismételt ellenőrzéseket és a feladatpontosításokat követően a szükséges személyi feltételek biztosítottak, a technikai eszközök üzemképesek, a riasztási, valamint a vezetés-irányítási rendszer készen áll a feladatok végrehajtására. A vezérezredes emlékeztetett arra, hogy a Magyar Honvédség korábban is számos alkalommal bizonyította, hogy katonai képességei szükség esetén a lakosság támogatását és védelmét szolgálják, és a katasztrófa védelmi rendszer eljárásrendje szerint hatékonyan aktiválhatók árvíz, rendkívüli tűzoltási feladatok, szélsőséges téli időjárás vagy más katasztrófa helyzetek esetén. Olvasható a honvédelem.hu oldalán a Magyar Távirati Irodában megjelent hír. A hadinaplóból idézünk, a történeteket Nádasi Alfonz tábori lelkész vetette papírra, a sorait Bőzsöny Ferenc olvassa föl.
Február 17-e, csütörtök. A járőr bejön és jelenti, hogy nem talált aknát. Talán igaza van, mert éjjel havazott, meglátszanék a nyomok. Ha csak nincsenek még benn a tegnap délutániak közül, de még mindig zavarosak az érzéseim. Egyáltalán a tegnapi robbanás is érthetetlen, mert a német vasutas szerint közvetlen előttünk két szerelvény ment át ugyanazon a simpáron. Ezek az ukrán munkások nagyon gyanúsak. Nem kellett sokat várnunk. Egy időzített akna robban a mögöttem lévő teherkocsin. Őrült dörej, de nem lett hatása, mert szabadon fröccsent. Na, ha ezen az utolsó 11 kilométeren nem lesz semmi, végre megérkezünk Maloritába. Délután egykor meg is érkezünk. Az első ember az állomáson Pődör János, gépkocsi vezető adnagy Szanyi tanító volt, ő fogadott bennünket. Malorita 2000 lakosú hely, katolikus és görög keleti pappal. Elszórt faházak, apró épületek a falu szélén. Az állomáshoz körülbelül 300 méterre van az egészségügyi oszlop. Ide a 9. egészségügyi oszlophoz kellett jönnöm és jelentkeznem. De jó 100 méteres kerülővel jutok oda, mert éppen az én szobám körül van aknásítva. Az egész köré még erős drótsövényt is húztak. Na itt is jól kezdődik az élet, akna és drótsövény.
Köszönöm a figyelmüket, az Interarma Caritas 15. évfolyamának 598. adását hallották, amelyet minden szerdán 19 óra 25 perctől, ismétlésben szombatonként 13 óra 25 perctől, hétfőnként 1 óra 35 perctől követhetnek a Mária Rádióban. Visszahallgatható valamennyi műsorunk a rádió honlapján. A szerkesztőt, Fodor Endrét hallották, további szép napot kívánok! Johann Wolfgang von Goethe így fogalmaz, ha olyannak látjuk az embereket, amilyenek, akkor rosszabbá tesszük őket. Ha viszont úgy kezeljük őket, mintha azok lennének, aminek lenniük kellene, akkor segítjük őket azzá válni, amivé képesek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.